Kedves gyerekek, merre vagytok? Tegyétek fel a kezeteket. Jó, nem kell ide előre jönni, meg nem is kell akkor megszólalni, csak magatokban válaszoljatok a kérdésemre, hogy vajon ki emlékszik közületek, hogy mit kaptatok legutoljára a születésnapotokra? Milyen ajándékot? Könnyen eszetekbe jutott? Ugye ezért gondolkozni kell, ráncolni kell a homlokotokat, hogy vajon milyen ajándékot kaphattam. Képzeljétek el, Mártonnak is megkérdeztem ezt a kérdést, föltettem a fiamnak, és ő is nagyon gondolkozott, hogy vajon milyen ajándékot is kaptam. De egy ajándékra fogadom, még nagypapa korában is emlékezni fog, ezt mondom el most nektek, ezt a történetet. Hozzá tartozik a történethez, hogy nekünk volt egy nagyon aranyos kiskutyánk. Kinek van kutyája közületek? Tegyétek föl a kezeteket. És ki szeretne kutyát? Na már több kezet látok. Hát bizony, volt nekünk is egy aranyos kiskutyuskánk. Nagyon kis helyes volt, senkit nem ugatott meg. Bárki elmehetett a kerítés mellett, ő csak a farkát csóválta. Viszont volt neki egy nagyon rossz tulajdonsága, hogy szeretett csavarogni. Ha kinyitottuk a kertkaput, ő már résen volt, és sutty, kiszaladt, aztán nyakába vette a falu utcáit, és ki tudja, mikor jött haza. Volt, amikor várt minket a kerítésnél, de volt, amikor fölhívtak minket, hogy találtunk egy kiskutyát. Szerencsére a nyakában volt egy telefonszám, és ezért többször is meglett. Egyszer egy téli napon elmentünk nagyon messzire, sok csomagunk volt, és bizony sietnünk kellett az indulásnál. Foltika, mert így hívták a kutyuskát, résen volt megint, és kiszaladt, amikor mentünk ki a kapun. Jaj, nagyon sajnáltuk, de nem tudtunk utána szaladni, mert nekünk is sietnünk kellett. Gondoltuk, mire hazajövünk, addigra reméljük, hogy ő is ott fog várni minket a kertkapu előtt. De nem így történt. Sem aznap, sem egy hét múlva, sem három hét múlva nem volt meg a kutyuskánk. Nagyon szomorkodott emiatt Márton, és képzeljétek el, már az első este imádkozott, és kérte a Jóistent, hogy bocsássa meg neki, meg nekünk is, hogy ilyen gondatlanok voltunk, hogy bizony mi elengedtük a kutyuskát, nem figyeltünk eléggé. És nagyon aggódott, hogy mi lesz vele, minden nap imádkozott. Amikor eltelt már egy hét, két hét, én már azt gondoltam, hogy lehet, hogy valami jó gazdára lehet, úgyhogy reméljük, hogy jó dolga lesz ott is. Mondtam Mártonnak, hogy lehet, hogy már nem látjuk többet, nyugodjon meg ebben. De ő hallani sem akart erről, minden este imádkozott. Minden este kérte a Jóistent, hogy hozza vissza a kutyáját. Teltek a napok, a hetek. Egyszer csak elközelített Márton születésnapja. Hú, de örültünk, csomagoltuk az ajándékokat, és vártuk a vendégeket. Képzeljétek el, egyszer csak csöngettek, szaladtam a kapuba, hogy biztosan a rokonok jönnek már. De nem azok voltak. Az egyik szomszéd csöngetett. Azt mondta, hopp, itt a kutyuskátok, a boltnál láttam meg, és betettem a kocsimba. Úgyhogy most tessék, itt van. Szaladt Foltika, és csóválta a farkát, nagyon örültünk. Olyan hálásak voltunk ezért a születésnapi ajándékért. Márton visszakapta a kutyáját, és ez nem volt véletlen, hogy az ő születésnapjára adta meg a Jóisten a kutyust, mert ő volt az, aki kitartóan imádkozott, és nem adta föl az imát, nem azért, mert jó volt, nem azért teljesítette a kívánságát a Jóisten, hanem azért, mert kérte, 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 szüntelenül imádkozott, és szüntelenül kérte. És ugyanígy kell nektek is mindenkor a Jóistenhez fordulni, és majd meglátjátok, hogy meghallgat. Nem azért, mert jók vagytok, hanem azért, mert kéritek, és minden nap hozzáfordultok. Ezt kívánom nektek, hogy ezt vigyétek el az emlékezetekben, hogy szüntelen imádkozzatok. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen a történetet. Továbbra is figyelhettek, mert próbálok úgy magyarázni mindig, hogy a gyerekek is érthessék. A mai alkalommal Márk evangéliuma 5. fejezetéből választottam egy történetet. Ez a történet is nagyon sok ember előtt ismert, akik a Bibliát nem is annyira ismerik, ők is a legtöbbjük fejből tudja a történetet. A híres történet, amikor Jézus találkozik a gadarénus ördöngősökkel, és meggyógyítja őket. De ezt a régi, jól ismert történetet szeretném, hogyha újra kicsit mélyebben átvennénk. Bizonyára emlékeztek arra, hogy a gadarénusokkal való találkozás előtt Jézus a tó másik partján volt, és van egy érdekes megjegyzése a Bibliának. Azt mondja, Jézus úgy, ahogy volt, betették a hajó, Jézust úgy, ahogy volt, betették a hajóba, és elindultak a másik partra. Biztos megüti a fületeket ez a kifejezés, Jézus úgy, ahogy volt. Hát ez azt jelenti nyilván, hogy annyira kifáradt, annyira kimerült, egész nap jöttek a szenvedők, egész nap jöttek hozzá, hogy segítséget, erőt kapjanak, hogy végleg kimerült. És úgy, ahogy volt, betették a hajóba, és amint a történetet bizonyára ismeritek, amikor mentek át a tavon, akkor Jézus azonnyomban el is aludt. Tehát ez az úgy, ahogy volt, és el is aludt, eléggé szoros kapcsolatban van egymásban, és mélyen aludt, és közben egy nagy vihar lett, ezt a történetet nem mondom el. A lényeg az, hogy a vihar lecsendesült Jézus szavára, és utána kötöttek ki kora reggel a gadarénusok vidékén, a Tízváros környékén. Innen olvassuk együtt a Bibliából, az én Bibliámban a 47. oldal, Márk evangéliuma 5. fejezete, így olvasom, és mentek a tenger túlsó partjára, a gadarénusok földjére. És amint a hajóból kiment, azonnal elébe ment egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan lélek volt, akinek lakása a sírboltokban volt, és már láncokkal sem bírta őt senki sem lekötni. Mert sokszor megkötözték őt békókkal és láncokkal, de ő a láncokat szétszaggatta, és a békókat összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni. És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva és magát kövekkel vagdosva. Mikor pedig Jézus távolról meglátta, odafutamodott. Eddig olvasom ezt a részt, aztán majd később folytatjuk, csak mivel több versből áll, nem akarom többször ismételni. Bemutatja itt a Szentírás azt, hogy milyen ember jött felé, pontosabban, hogyha Lukács evangélium a 8. fejezetét megkeressük, csak hogy világosan lássuk, Lukács 8, az én Bibliámban a 10. oldalon található. Ott azt olvassuk, a 11. oldal, és mikor eljutott vala a túlsó partra a gadarénusok tartományába, két ördöngős ment eléje a sírboltokból kijövén. Tehát pontosította a történetet Lukács, azt mondja, nem egyetlen egy ördöngős volt, ketten voltak, és teljesen úgy néztek ki, mint az őrültek, mint a vadak, ugye a testükön sebekkel, azt olvassuk itt az írásokban, hogy vagdosták magukat a kövekkel, láncdarabok lógtak le a kezükről, sokszor akarták őket megkötözni, de senki nem tudta őket megkötözni, és elborult elmével rohantak Jézus felé. El tudjuk képzelni, hogy lecsendesül a tenger, csodálatos béke van, kiszállnak a tóról a partra, és abban a pillanatban feléjük fut két, ha szabad így fogalmaznom, vadállattá süllyedt emberi lény. Itt egy pillanatra megállnék, mert a történetet talán, hogyha olvassuk, akkor belegondolunk abba, hogy emlékeztek, hogy minden egyes történet azért iratott meg a Bibliában, hogy a javunkat szolgálja, hogy bemutasson valamit belőlünk, hogy jobban megismerjük saját magunkat. Hogy jobban megismerjük, hogy mi hogyan viszonyulunk az Istenhez. Hogy milyen a kapcsolatunk Istennel. Hogy Isten hogyan lát bennünket. Vagy a bűntelen világ hogyan lát bennünket. És talán durván hangzik, de nincs jobb leírás a két gadarénus ördöngősnél arra vonatkozóan, hogy az emberiség, hogy mi magunk, emberi lények a menny tisztaságához, csodálatos egészségéhez képest meddig süllyedtünk. Mi vagyunk ez a két gadarénus. Mi vagyunk azok, akikben olyan szenvedélyek dolgoznak, olyan belső indulatok hajtanak, hogy hiába kötözzük le magunkat láncokkal, hiába próbáljuk kívülről magunkra kényszíteni, hogy ne tegyük a rosszat, az nem sikerül. A láncok elszakadnak, és a láncokon felszabadulva újra tesszük a bűnös dolgainkat. Újra hordozzuk a halált, ha szabad így fogalmaznom. El tudjuk ezt képzelni? Eddig, amikor a történetet olvassuk, általában úgy szoktuk olvasni, hogy azt látjuk benne, ami igaz, Jézus milyen hatalmas, és mindenkin segít. Milyen mélyre süllyedhet egy ember, vagy az ellenség, Sátán és az angyalai, később hallunk is róluk, itt a légiónak hívják őket, olyan sokan voltak ezek a démonok, hova süllyesztik az embert. Látjuk ebben a képben, hogyha Isten magára hagyná a világot, akkor valamennyiünk ilyen állapotban lennénk. Ember, az emberhez méltatlan, nem az Isten képét visszatükröző, hanem teljesen lesüllyedt, teljesen reménytelen, fájdalmas állapotban. Különben érdekes pszichológus szempontból is, tudjátok, van ilyen betegség, akik maguknak okoznak fájdalmat. Vagdossák saját magukat. Biztos láttatok már, vagy eset láttatok már embereket, hogy sok forradás van itt a kéz alsó részén. Nagyon óvatosnak kell lennünk. A Bibliából a pszichológia legmélyebb rejtelmeit is láthatjuk. Azt látjuk, hogy ezek az emberek, akik önmaguknak fájdalmat okoznak, akik, az is olvassuk, vadul kiáltoznak, hogy leírhatatlan belső fájdalmaik vannak. Leírhatatlan belső szenvedéseink vannak. Mi, aki csak a felszínt látjuk, esetleg csak azt látjuk, hogy hová süllyedt, milyen mélyen van, és milyen fájdalmakat, milyen borzalmas dolgot művel önmagával, de közben láthatjuk a történetből, Isten egészen másképpen látja ezeket a szenvedőket. Úgy látja, hogy a lelkük mélyén van valami, amin keresztül mindig Isten meg tudja őket ragadni, és meg tudja őket szabadítani. És nekünk is így kell látnunk a szenvedőket, nekünk is így kell látnunk az eltorzult embereket. Nekünk is így kell látnunk minden egyes embert, akinek mondjuk a szaga visszariaszt tőlünk, vagy a haja, vagy a lehelete, vagy a ruházata, vagy a kosz, ami látszólag elválaszt bennünket egymástól. Jézus nem ilyen volt. Jézus nem ilyen volt. Amikor jött a gadarénus, akkor ő azt látta, egy teremtményét látta, a gyermekét látta. Azt látta, hogy itt vannak mellette a 12 apostol, és ott jön szembe, fut közé, felé a testvére, a testvérük. Ugyanattól a teremtőtől származó gyermekek. Az első tanulság ebben a történetben, vajon mi tudjuk-e úgy látni embertársainkat, a szenvedőket, a megvetetteket, a lesüllyedteket, mint ahogy Jézus látja őket? Vagy mi csak a belső borzalmat éljük át, és az elfordulást éljük át? Ha ez igaz ránk, hogy undorodunk, vagy elfordulunk, vagy kényelmetlen érzésünk van, akkor egyet biztosan tudhatunk, hogy mi nem vagyunk Jézushoz hasonlók. Mi nem Istent mutatjuk be. Akkor mi a saját emberi, önző, sátáni természetünket mutatjuk be. Isten azt akarja, hogy minden egyes tanítványában ugyanaz a lélek éljen, ugyanaz az értelem éljen, ugyanaz a viszonyulás éljen a többi ember szenvedéséhez, nyomorához, mint ami ő benne élt. A másik, ami érdekes történet ebben az, vagy tanulság, mikor pedig Jézus távolról meglátta, odafutamodott. Rá rohant Jézusra. És sokan azt gondolják, hogy a történet úgy zajlott, hogy odafutamodott, 6. vers, és elébe borult. Nem ez történt. Hiszen később olvassuk, hogy a 8. vers, ugye ezt mondja neki a gadarénus a 7. versben, miközben néked te veled Jézus, a magasságos Istennek fia, az Istenre kényszerítelek téged, ne kínozz engem, és most jön a fontos, mert ezt mondta nekik, eredj ki tisztátalan léleg ez emberből. Tehát rohant felé a gadarénus, vagy rohantak a gadarénusok felé, a két ördöngős, rárohantak Jézusra, nem borultak le, és ekkor Jézusban nem félelem volt. Az, aki a tengert félelem nélkül lecsendesítette, az, aki Isten közvetlen közelében élte az életét, ahogyan a hullámoktól sem félt, ugyanígy nem félt ettől a két gadarénustól sem. Hanem azt mondta nekik nyugodt hangon, hogy eredj ki tisztátalan lélek ez emberből. De nem így voltak a tanítványok. Gondoljátok, hogy a tanítványok ott álltak Jézus mellett, amikor ez a két vad ember feléjük rohant? Nem, ők hátraföltve menekültek eszeveszetten. Ugyanazt tették, mint amit tettek előzőleg a tavon, jött a nagy probléma, a vihar, először próbáltak minden erőfeszítést megtenni, nem sikerült, akkor eszükbe jutott, hogy van Jézus velük, ott van a hajóban, fölébresztik, hogy segítsen nekik. Ugyanez volt most is, jött a probléma, azonnal a maguk erőtelenségükre gondoltak, és rohantak. És egyedül csak Jézus állt ott, nyugodtan. És azt mondta, eredj ki tisztát a lélek ez emberből. Milyen érdekes, hogy Jézus azt tanítja ebben a történetben, hogy igenis vannak szellemi hatalmasságok. Vannak olyan szellemi lények, akik a legsúlyosabb pszichés és testi rendellenességeket tudják okozni az embernek. Vannak olyan szellemi lények, akik nem csak a kígyón, vagy Bálám szamarán, vagy egyéb lényeken keresztül tudnak megszólalni, hanem igenis lakást vesznek az emberben, benne élnek és tönkre teszik. Azt mondja másút Jézus, emlékeztek, hogy amikor valaki megtér, és ez egy nagyon kemény kijelentés, akkor jön egy erősebb hatalom, kitisztítja a házat, és ezért az előtte ott lévő hatalomnak ki kell költöznie. És aztán 7-szer erősebb jön vissza, megpróbálja visszafoglalni. De mit akarok ebből mondani? Nem csak a gadarénusokban éltek ezek a rontó, ezek a bűnös oldalon álló, az Isten ellenségei, szellemi lények. Minden egyes emberben vagy ilyen szellemi lény él, vagy az Isten lelke. Lehetetlen, hogy a kettő együtt. Lehetetlen. Ti vagy az ördög atyához tartoztok, vagy az Isten atyához tartoztok. Nem lehet két úrnak szolgálni. Ilyen kemény a küzdelem. Ezért mondja azt, hogy nincsen stagnálás. Emlékeztek, a vérfolyásos asszony egyre rosszabbul lett. Az állapota mindenkinek csak egyre rosszabb, amíg nem tisztítja ki a lelkét egy felsőbb hatalom, és nem vesz a lelkében lakozást Isten lelke. Lehet, hogy bennünk is az ellenség lelke lakozik. Lehet, hogy mi is jobbak akarunk lenni. Lehet, hogy mi sem akarunk gonosz dolgokat tenni. És szabályokkal, elhatározásokkal, fogadalmakkal, új életkezdéssel leláncoljuk magunkat, hogy ne tegyük a rossz cselekedeteket. A testünket megkötözzük, hogy nehogy véletlenül bűnt kövessen el. De ezek újra és újra és újra elszakadnak. Foglalkozom a gyermekemmel, és újra türelmetlen vagyok vele. Mondom magamnak, hogy nem lenne szabad. Nem. Most itt az alkalom, hogy türelmes legyek hozzá. Együtt tanuljuk, amit tanulunk, és együtt fejlődünk. Megkötözöm magam, hogy ne, és újra. Elszakad a lánc, és újra teszem a rosszat. Nem vagyok semmiben sem különb, mint a gadareni, a gadarénus ördöngősök. Elhatározod, hogy nem fogsz annyit enni, vagy lefekvés előtt már engeded, hogy pihenjen a tested, és üres gyomorral fekszel le. Elhatározod, hogy a családtagokkal kedves leszel. Elhatározod, hogy a munkatársakkal kedves leszel. Elhatározod, hogy többet nem fogod magad vagdosni. Nem sikerül. Újra és újra és újra az emberi lánc elszakad. Lehetetlen. És valami hatalomnak kell jönni, ami kiűzi belőlünk a gonoszt. Amikor te rosszat cselekszel, amikor én rosszat cselekszem, akkor Pál apostol szavaival kell, hogy vigasztjuk magunkat, nekünk felsőbb hatalmasságok ellen van küzdelmünk. Értedek ezt, hogyha nekünk felsőbb hatalmasságokkal van küzdelmünk, akkor nem mondhatom magamnak azt, hogy most jobb akarok lenni. Nem tudod ezt mondani. Ott van egy erősebb, és ő lenyom téged, legyűr téged, amiközben legyűr, nem tudod azt, hogy én jobb akarok lenni. Nem akarom engedni, hogy legyűrjön. A gadarénus sem szerette volna, hogy a légió dolgozzon benne, működjön benne. A tévéről leválni nem tudó sem szeretné azt, hogy ő mindig így maradjon. A mértéktelen is szeretne mértékes lenni, de a hatalmas szellemi lény lenyomja őt. Megragadja és nem engedi el, fogságban tartja. És nagyon sok keresztény szeretne ezzel a hatalmas lénnyel, az ellenséggel birkózni. Hogy hát, ha majd legyőzi. Hát, ha sikerül neki megjobbulnia. Hát, ha sikerül meggyógyulnia. Hát, ha nem fogja magát vagdosni, és hát, ha nem fog kiáltozni. De újra és újra és újra kudarcra van ítélve. Ez a két szerencsétlen gadarénus sem tudott addig meggyógyulni, még nem jött egy erősebb hatalom. Nekünk van egy erősebb hatalom. Van egy szerető Isten, Jézus Krisztus, akitől mindent várunk. Azt mondjuk neki, nem tudok szembeszállni a testemben dolgozó szenvedélyekkel. Nem tudom legyőzni őket. Kóros társfüggésem van. Kóros ez, kóros az, kóros amaz. Nem tudok győzni. Kérlek, te hatalmasabb vagy. Mindenkinél nagyobb vagy, mindenkinél erősebb vagy. Gyere el és ments meg engem. Gyere el és űzd el azt a hatalmas lényt, aki engem fogságban tart. Nem te vagy a küzdelem főszereplője. Te a küzdelem szintere vagy. A két főszereplő az a sátáni lények, sátán maga és Jézus. És a csata a te lelkedért, a te örök életédért zajlik. Ha az ember így látja magát, ilyen helyzetben látja magát, akkor sokkal nagyobb öröm tudata lehet, sokkal nagyobb győzelem tudata lehet, mert tudja, hogy a győzelem nem rajta múlik. Azt mondja Jézus, gyertek el hozzám, tegyétek le a terheiteket az én lábamnál, és majd én megnyugosztalak benneteket, én majd felszabadítalak benneteket. Én széttöröm a láncokat. Így látjuk mi Jézust. Vagy inkább úgy látjuk, hogy követelményekkel áll elő, hogy akkor lehetsz a gyermekem, hogyha ezt vagy azt vagy amazt megteszem. Hogy látjuk mi Jézust? Pedig Jézus azt szeretné, hogyha úgy látnánk, ahogy itt a disznópásztorok látják. Úgy látják, hogy jön valaki egyszerű ruhában, emberi formában a testvérünk. Nem jöhet hozzánk közelebb. Ugyanaz a természet van rajta, mint rajtunk. Tökéletes emberi teljesen emberi természetet vett magára. És a testvérünként állít, és ott áll a tó partján, ő az én testvérem, és a disznópásztorok azt látják, hogy beszél a nálunk hatalmasabb szellemi lényekkel, és parancsol nekik. Ha ezt el tudnánk hinni, hogy Jézus itt áll mellettünk, és szól a szellemi lénynek, aki minket fogságban tart, hogy ereszen el bennünket. És annak nincsen semmi esélye, hogy ellenkezőt tegyen. Távozz tőlem, sátán! Vagy eredj ki belőle! Vagy némulj el, tenger! Vagy nyújts ki a kezed és gyógyulj meg! Amit mond, az úgy van. Szerinted a te érdekedben akar Jézus szólni? Szerinted az a vágya, hogy amikor látja, hogy neked milyen sebeid vannak, milyen belső szenvedélyeid vannak, milyen láncaid vannak, milyen küzdelmeid vannak, milyen fájdalmaid vannak, azt akar Jézus, hogy szóljon annak a lénynek, aki téged ezekben a fájdalmakban tart. Azt akarja. Az egész evangéliumban azt látjuk, hogy amikor Jézus szenvedést vagy betegséget lát, akkor megindul. Könyörület van benne, szánalom van benne. Amikor meglátja a mi sebeinket, meglátja a mi artikulálatlan, emberhez nem méltó kiáltásainkat, jajveszégelésünket, amikor meglátja a mi láncainkat, akkor általunk fel nem fogható szánalom, könyörület és isteni szeretet van benne. Azt akarja, hogy ránézzünk, és azt akarja, hogy higgyük azt, hogy ő szól, hogy erezd el a te fogjadat, sátán. Mikor pedig Jézus távolról meglátta, odafutamodott, és elébe borult, és fennhangon kiáltva mondta, mi közöm néked te veled, Jézus, a magasságos Istennek fia, az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem, 9. vers, és kérdezé tőle, mi a neved, és felelt mondván, légió a nevem, mert sokan vagyunk. és igen kérte őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. El tudjátok ezt képzelni, hogy ott állsz a disznónyáj mellett, az apostolok közül egy, vagy a disznópásztorok közül egy, és azt hallod, hogy az ördöngős és Jézus párbeszédet folytat egymással. És arról szól a párbeszéd, hogy Isten hova küldje az ördöngőst uraló szellemi lényeket, démonokat. Ez felfoghatatlan, nem? Teljesen felfoghatatlan. Tudjátok, hogy pszichológus vagyok. Tehát, hogyha ott áll egy lény, egy ember, egy beteg ember, és Sátán beszélget látszólag a beteg emberről, és olyan dolgokról beszélgetnek, ami a fülemnek teljesen megdöbbentő. Én légió vagyok, mert sokan lakozunk bennem, ebben az emberben, és ne küldj engem ide vagy oda, hanem még szeretnék ide vagy oda jönni. És Jézus szóbál vele, és beszélget hozzá. Beszélget vele. Meséltem nektek, hogy amikor fiatal pszichológus voltam, és a hipnózis társaságnak az előadását hallgattam, és vetítést, ott a Németországot soha el nem hagyó nő, akinek súlyos pszichés problémái voltak, óspanyol nyelven arról beszélt, hogy 400 évvel ezelőtt mit csinált az életében. És amikor oda mentek Spanyolországba, megnézték a templomban az anyakönyveket, és minden stimmelt. A név, a gyerekei neve, a férje neve, minden stimmelt. És erre, hála az Istennek, a Bibliának van válasza. Ezeknek a szellemi lényeknek nem probléma, a démonoknak nem probléma emberi teremtményeket, embereket, állatokat használni, és rajtuk keresztül kommunikálni, mint médiumokon keresztül. Ez nem a hipnoterápiának a felfedezése. A Biblia tud róla már a kezdet kezdetétől. A Biblia első lapján azt halljuk, hogy egy csodálatos, idézőjel, hipnoterápóta a kígyón keresztül beszél az emberrel. De milyen jó, hogy nekünk van ilyen tudásunk erről. Milyen jó, hogy tudjuk, hogy hatalmassága között zajlik a történet. És milyen jó, hogy tudjuk, hogy van igaz pszichológia, ami a Bibliával összeegyeztethető, és van olyan pszichológia, ami veszélyes, mert az igazsággal teljesen ellentétes, és nem szabad alkalmazni. És itt kimondom a szószéken, hipnózisban nem szabad belemenni, mert ott az történik, amit itt látunk a gadarénusoknál. Ott az történik, amit a fánál láttunk az Édenbe, a kígyó és a gyümölcs esete. Vannak pozitív és vannak negatív terápiák. Ezt nem lehet. A Biblia végső konklúzió az, hogy a hipnózis nem Istentől való gyógyító. 10. vers. És igen kéri őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről, vala pedig ott a hegynél egy nagy disznónyáj, amely legelt, és az ördögök kérték őt mindnyájan, mondván, küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be. És Jézus azonnal megengedi nékik, a tisztátalan lelkek pedig kijövén, bementek a disznókba, és a nyáj a meredekre a tengerbe rohant, voltak pedig mintegy 2000, és belefulladtak a tengerbe. Nem tudom, hogy erre valaha felfigyeltetek-e, az a disznónyáj 2000 disznóból állt. Nem 20, nem 30, 2000 disznó belerohant a tengerbe. Azok nem süllyednek el a disznók, a zsír úszik a vizen. Azt tudjátok, ugye? 2000 disznó a víz felszínén. El tudjátok ezt így képzelni? A Biblia története egy húsvél történet. Gondoljátok el, 2000 disznó, 2000 sertés úszik a víz tetején. Mekkora evangélium hirdetés ez? Jó a szó összetétel? 2000 disznó evangéliumot hirdet? Azok szanaszét úsztak. Szanaszét. Kimentek az emberek a tengerpartra venni ezt vagy venni azt, nem csak ott, a másik városban, vagy a másik településen is, és ott találtak egy disznót, vagy kettőt, vagy hármat, vagy harmincat. Hát ez már csak megkérdezem, ilyet még nem láttam, hogy disznók vannak a víz tetején. Ilyet még nem láttam. Isten nem úgy tesz különbséget tiszta és tisztátalan között, hogy csak a tiszta tudja hirdetni az evangéliumot. Isten vette a bátorságot, és disznókon keresztül tesz csodát? Ez remélem felráz benneteket egy kicsit. Nem? Minket adventistákat, tehát a disznó tisztátalan. Még csak érinteni is tilos. Hát még megenni. Hát mindenféle betegségek vannak benne. Férgek, meg vírusok, meg bacillusok. De Isten azt akarja, hogy használjuk a kreativitásunkat. Ő maga mutatja meg. Hát legyen úgy. Ha Sátán azt akarta, hogy be akartok menni a disznónyájba, azért, hogy majd a disznónyáj tulajdonosainak ne legyen szimpatikus, ami történt, hiszen elveszett a vagyonuk, és ezért majd utálni fognak téged, és innen elküldenek, mert jobban számít a vagyon, mint hogy Istennel találkozni. Ám legyen úgy. És ebből van a legnagyobb evangélium hirdetés. A legnagyobb figyelemfelkeltés. Megjegyzem azt, hogy ez a 2000 disznó végül is nem lett tápláléka az embernek, végül is Isten dicsőségét szolgálja, nem? Még ebben is Isten segített nekik. Nem akarta, hogy betegek legyenek. De itt azért álljunk meg egy pillanatra. Van olyan, hogy az ember megismeri az evangéliumot, találkozik Istennel, és választás elé kerül. A disznócsorda és a hozzájuk tartozó vagyon, vagy pedig Isten közelsége. Ezek az emberek, a disznónyáj tulajdonosai, mikor meghallották, hogy mi történt, akkor nem az ugrott be nekik. Hát ez fantasztikus. Végre itt van Isten, itt van a falunkban, a városunkban, tíz város. Itt van a városunkban, itt vagyunk a közvetlen közelébe. Az igazi Isten. Hanem annyira megvoltak kötözve az anyagiak által, hogy csak az volt bennük, hogyha ez így folytatja, akkor a falu disznó nélkül marad. Éhezni fogunk. Olyan csodái lesznek, ami minket tönkretesz. Nem kellnek ilyen csodák. Nekünk olyan csodák kellenek, amit mi szeretnénk látni. Ők is olyanok, mint mi vagyunk, mikor imádkozunk. Amikor ők Istennel beszéltek, az egy ima. Nem, amikor Istennel beszélünk, az egy ima. A gadarénus disznónyáj tulajdonosok Istennel beszéltek. Azt mondták neki, menj el tőlünk. Mit jelent ez? Azt mondták neki, én nem ilyen Istent képzeltem magamnak. Nekem van elgondolásom az Istenről, és hozzá ilyen és ilyen kérésekkel fordulok, és azt tegye meg. De Jézus nem felel meg az Isten elvárásnak, és mi nem ilyenek vagyunk. Mi is Istenhez beszélünk, és elmondjuk, hogy milyen kívánságaink vannak. Nem? Szeretném, hogyha ezt megtennéd, Uram. Szeretném, ha azt megtennéd. Szeretném, ha ezt megtennéd. Állásom, stb. Felsoroljuk a kívánságlistát. És ha Isten esetleg más tesz, akkor nem hallgatott meg az Isten. Nincs Isten. Hiába beszélek Istenhez, úgysem hallgat meg, és akkor nem is törődök vele. Ugyanazok vagyunk, mint a disznónyáj tulajdonosai. Nekünk engednünk kell, hogy Isten úgy mutatkozzon be, hogyan ő szeretne bemutatkozni. Mindenkinek személy szerint egyenként kell megismerni Istent. És az én Isten megismerésem nem olyan, mint a te Isten megismerésed. Ebből a történetből is látjuk, nem? A két ördöngős, hogyha tovább olvasnánk, nem, most nem olvasom föl, de tudjátok úgyis fejből, viszont azt kérte, hogy hadd maradjon Jézussal. Szerettek volna beszállni a hajóba és a lábai mellett lenni. Ezek szerint az ő Isten megismerésük más, mint a disznócsorda tulajdonosnak a megismerése? Ugyanaz az Isten állt ott. Ugyanazt látták. De mégis egészen más hatása volt a disznónyáj tulajdonosára és a betegekre. A betegek valóban megismerték, hogy Isten szabadító Isten. Hogy Isten hatalmasabb minden szenvedésnél. Hogy Isten mindenben ott áll mellettünk, és ő pontosan tudja, hogy mire van szükségünk, és azt meg is adja nékünk. Különben milyen érdekes az ellentét. A gyógyítás elején látunk egy teljesen eltorzult emberi lényt, a két gadarénust, és a gyógyítás után azt látjuk, hogy ott ülnek Jézus lábai mellett, teljesen más arckifejezéssel, szépen felöltözve és visszanyerve teljes értelmüket. És Jézussal beszélgetnek. Ez az, amit az evangélium el akar érni minden egyes embernél. Nálam is, és nálad is. Azt akarja, hogy a torz istenképet nem visszatükröző emberből egy tökéletes, az Isten képmását visszatükröző ember legyen. Jézus azért jött, hogy ami elveszett, azt megtartsa. Jézus te érted jött, és én értem jött. nem törődik azzal, hogy mennyire félelmetes, mennyire visszataszító az állapotunk. Azért jött, hogy újra a ruhánk rendezett legyen, újra az értelmünk tiszta legyen, és újra ő vele beszélgessünk. Azért jött, írja Pál apostol Jézus, hogy értelmet adjon nekünk, az ő értelmét. A gadarénusok, amíg nem találkoztak Jézussal, az értelmüket, a gondolkodásukat Sátán uralta. A találkozás után Jézus uralta egyértelműen. És van ebben még egy csomó újabb, és újabb általuk is jól ismert tanúság. Azt mondta Jézus nekik, nem jöhettek velem. Nektek vissza kell menni, és mondjátok el a rokonaitoknak, a szomszédaitoknak, hogy mit tett az Úr értetek. Milyen érdekes ez, hogy a két gadarénus ördöngős egyetlen prédikációt sem hallott Jézustól. Egyetlen egyet sem. Akkor látták őt először. Egyetlen egy dolog történt, hogy meggyógyultak, és látták a disznócsordát belemenni a tóba. És utána Jézus elküldte őket, hogy legyenek az ő tanúbizonságai, az ő tanúi. Jézus azt mondja ezzel, nekem nem kívülről megtanult, kívülről szerzett képzettségekre van szükségem, mert az nem tud megmenteni. Én, mondja Jézus, mint Isten, olyan fiakra vágyom, akik a saját tapasztalataikat mondják el Istennel. A saját tapasztalat megosztása Istennel mindennél erősebb. Azt olvasjuk itt, ha jól emlékszem, a 7. vagy 8. fejezetben később visszatér Jézus a 10 városba, és ennek a két gadarénusnak, az evangelizációnak az eredménye képen, akkor már marasztalják, vagy 3 napig, hogy legyen ott. Sőt, ott eteti meg először a 4000-et a 10 városban. Ennek a két képzetlen embernek, aki csak annyit tudott, csak annyit Jézusról, hogy Jézus a szívet és a tested és a gondolkodás és mindent újjáterem és visszaadja az életet, csak ezt mondták el. Nem tudom, kedves testvéreink, hogy közülünk kinek van mondani valója Jézusról? Vagy csak a prófétákat ismerjük? Vagy csak az evangéliumokat ismerjük? Vagy azt tudjuk Jézusról, hogy mit írt Ellen White róla? Azt tudjuk, hogy mi van leírva a különböző evangéliumokkal kapcsolatban. Kérdezd meg magadtól, vannak-e Jézussal heti tapasztalataid? Ha nincsen, akkor legyél magaddal szemben őszinte. Akkor te még csak olyan sem vagy, mint a gadarénus. Ha nincsenek tapasztalataink, hiába ülünk itt hétről hétre. Hiába hallgatjuk az evangelizátort, vagy a prédikátort, nem használ, semmit nem használ, semmit. Jézus ki akar küldeni bennünket, mint a két gadarénust, hogy mondjuk el, hogy meggyógyult valaki, hogy ilyen nyomorban voltam, és kiemelt, hogy tegnap előtt ez volt a problémám, és ő súgta nekem, és ez lett, hogy nincs olyan papír, vagy nincs olyan lista, ami elegendő lenne, hogy napról napra, óráról órára mit nyújt neked az Isten. Ha mi Krisztus követők akarunk lenni, nekünk ilyen tapasztalatra van szükségünk. És azt tudod kérdezni, ezeknek a gadarénusoknak mázliuk volt. Pont ott voltak, és pont arra rohantak, és ők pont abban a korban éltek, és pont ott volt Jézus, és pont velük találkozott. Ha én is ördöngös lettem volna, én is rohantam volna a sírboltból, és pont ott lett volna Jézus, utána én is könnyen evangelizáltam volna. De én nem vagyok ördöngös, Jézus nincs itt, és nem találkozom vele. Akkor mit várod tőlem, hogy én mondjak tapasztalatokat? Mit várod tőlem, hogy mondjak tapasztalatokat? Ez az ördöngős ugyanolyan helyzetben volt, mint mi vagyunk. Amikor Jézus parancsolóan szólt a szívéhez, és minden egyes ördöngősnek, minden egyes embernek, nekünk is, minden egyesünknek szól a szívünkhöz, parancsolóan szól a szívünkhöz, akkor ezek az ördöngősek leborultak, és annyira azonosak velünk, nem is tudták még csak kifejezni sem, hogy mi a szívük vágya. Azt akarták mondani, hogy ments meg engem, Isten. Nekem nincsenek tapasztalataim veled, ördöngős vagyok. Vér folyik a sebeimből, láncok lógnak le rólam, ments meg engem. És csak azt tudták mondani, mi közöm nékem, te hozzád Jézus. De a Szentlélek, ami tökéletlen, elfogadhatatlan Istenhez szóló kéréseinket, könyörgéseinket, imáinkat tökéletesen átírja. A Szentlélek a legjobb kommunikátor. Bármilyen nyelvet használsz, bármilyen kódot használsz, mi közöm néked, te hozzád Istennek fia, mi közöm hozzád, bármilyen kódot használsz, ő pontosan tudja, beszéli a nyelvet. Aha, mi közöm van te néked, hozzád nékem, Istennek fia, azt mondja Szentlélek, persze, azt mondja, hogy szeretné, hogyha megmentenéd. Lefordítja. Egy tökéletes tolmács, ami tökéletlen szavainkat, kiáltásainkat az Isten szent lelke lefordítja, és úgy tolmácsolja az atyának. És az atya pedig küldi az erőt, hogy minket megmentsen. És ahogyan küldi az erőt, hogy megmentsen, ugyanúgy hozzánk is szól. Ugyanúgy mondja, most ne ezt tedd, hanem tedd azt. A gadarinus azt mondta, szeretnék itt maradni, a közeledben, nem akarok menni sehova. Azt mondja Jézus, nem. Most menj el, és mondd el, hogy mi történt. És ők nem vonakodták magukat, hogy nem tudok jól beszélni, mit gondolnak rólam, hát eddig vertem őket, ütöttem őket, és hogy jött, akkor belérjük, haraptam, most menjek vissza, és beszéljek. Hát mit fognak velem tenni? Annyi szenvedés vár rám. Most hogy álljak oda, hogy most már keresztény lettem, eddig meg ördöngös voltam. De csak menj. És engedelmes volt, és ment. Ez a titok. Minden egyesünk szívéhez szól az Isten, hogy ki akarja űzni a gonoszt belőlünk, és akkor leírhatatlan vágy van bennünk, hogy Isten bennünket elfogadjon, és a gyermeke legyünk. És bár ez csak akárhogy, csak gondolat szintjén ez a fejünkben megfordul, vagy mondunk valamit, Isten tökéletesen meghallja, és meggyógyít bennünket. És küld, hogy tegyük a kötelességünket. És nekünk csak engedelmességgel kell tartozni. Én azt gondolom, hogy nehéz volt a szívem, amikor jöttem, akkor tudtam, miért kell jönnöm ma. És hogy bennem van ez, hogy itt vagyunk mi is, isteni tapasztalatok hiával, és itt van ez a gyülekezet is, és valahogy hiányzik az erő, ami egyedül Istentől származhat. Mi is elfutunk Jézus mellől. Mi is a magunk útjaira megyünk. Nincsenek saját tapasztalataink, és ez már nincs benne ebben a példázatban, de hozunk akkor szabályokat egymásnak, és a szabályok szerint próbáljuk megmondani, hogy akkor te jó vagy, te nem vagy jó. Te a testvérem vagy, nem vagy a testvérem. Akartam elő kettőkor beszélni, csak nem tudtam, hogy így lesz, hogy kettőkor lesz a szülők köre, de majd valamikor máskor. Hogy úgy gondolom, hogy nagyon kell imádkoznunk, imádkoznotok ahhoz, hogy a Szentlélek egységet teremtsen közöttünk. Hogy mi is egységesen el tudjuk mondani, hogy mindenféle eltévejettünk, mindenféle betegségeink voltak, és az Isten minket, mint gyülekezetet is megszabadított, és alkalmassá tett bennünket. És mehetünk elmondani a világnak, hogy gyertek közénk. Hogyha lesz alkalom rá, akkor el szeretném nektek mondani azt, ami a szívemben van, hogy azt akarja az Isten, hogy együtt imádkozzunk, és ami elválaszt bennünket, azt megbeszéljük, és találjuk meg a megoldást. Találjuk meg azt, hogy hogyan lehet, hogy egységesen Isten dicsérjük. És amikor én erről gondolkodtam ma, például az is eszembe jutott, hogy amikor ide jövök, akkor itt soha nincsen kórus, soha nincsen ének. Mikor ide jövök, akkor soha nincsen vers, soha nincsen egy zeneszám. Csak a prédikátor van, ennyi. És akkor most akkor Dávid jött, és akkor lett egy vers. Értedek ezt? Itt van ez a gyülekezet, nézik egymást, hogy kinek milyen a ruhája, ki hányszor térd el le, meg hányszor nem térd el le, de verset nem mondunk. Istennek nem éneklünk. Nem zenélünk. Nem dicsőítjük őt. Mi vagyunk a gadarénusok. Értitek? Isten úgy lát bennünket, mint ahogy őket látta. Itt vagyunk a láncainkkal, a sebeinkkel, az artikulálatlan, kifejezhetetlen kiáltásainkkal, és Isten meg akar bennünket szabadítani. És csak ő tudja a megoldást. Egyedül csak ő tudja a megoldást. Én olyan gyülekezetbe akarok ide jönni, ahol énekeltek. Döntsétek el, hogy majd akartok úgy, hogy akkor vagytok négyen, vagy hatan, vagy tizen, nem kell, hogy a kórus külön próbáljon. És akkor a héten gyakorlom, hogy ezt fogom énekelni, és Isten dicsőítem. A verssel is, a zenével is. És hogy ez a fajta él majd bennem, akkor majd egyre közelebb fog kerülni, mert Istenhez kerül közelebb. És akkor azt fogjuk látni, hogy mi az, ami összeköt bennünket. Nekem borzasztóan fáj a szívem, hogy mit keresek én ma itt. Tudjátok. Ez egyszerűen elszomorít. Elszomorít, hogy ilyen megoldásokat kell találni az Isten népének. De tudom, hogy van Istenünk. Tudom, hogyha ő a gadarénusokat, akik nem tudom milyen mély állapotban voltak, képes volt felemelni, akkor minket ugyanúgy képes felemelni, és ugyanúgy képes lesz meggyógyítani. És egy olyan gyülekezetet, egy olyan testvéri közösséget létrehozni itt, ami valóban őt dicsőíti, és minden ember ide akar majd tartozni. Bocsánat, hogy ezt a végén elmondtam, nem így terveztem, de egyszerűen el kellett mondanom. Imádkozzunk egymásért, testvérek. És mindenki egyenként döntse el, hogy milyen ajándékot akar hozni az Úrnak ide az Úr házába. Mivel akarja kifejezni, hogy Istent csak hála, szeretet és dicsőítés az, amit illet. Hozzuk meg ezt az örömet Istennek, hogy ha kell, akkor az első félában éneklünk, négy szólamban. Jó? És utána akkor a Bibliáról is beszélünk. És szeretjük egymást. Amen.